valóság. Én most előadásomban egy olyan személyről fogok beszélni, aki ugye nem volt magyar, mégis a magyarországi humanizmus egyenes alakjának számít, a flamand származású Mikázó Szellemódiuszról, aki élete aktív éveinek jelentős részét az 1560-as és 70-es években hazánkban élte le, és itt fejtette ki munkásságát, amely jó részt a filológiát foglalta magában, a kortársak elsősorban grécistaként tartották őt magyar. Jelenleg két kutatás folyik vele kapcsolatban, az egyik a könyvtárának a rekonstrukcióját célozza, és az ELTE PhD hallgatója Védei Keresztény Júlia végzi, míg a másik kutatás célja Szellemódiusz levelezésének a kritikai kiadása, és egy kutatócsoport folytatja, amely a jelen szekció tagjaiból áll, bár Zsuzsa és Áron most más témával érkeztek. Én pedig egy olyan szöveget fogok most bemutatni, amely a levelezés kutatása során került elő. Szellemódiusz ugyanis lefordította a latinra Polübiusz történeti műve 6. részének néhány kaputját a publikálás szándékával. És én most ezt a szöveget szeretném bemutatni, elhelyezni a kor kulturális kontextusában, illetve Szellemódiusz munkásságán belül. Ennek érdekében először Polübiuszról mondok néhány szót, tehát hogy milyen volt a korabeli helyzete, népszerűsége, hány fordítás született róla. Ezután egy pár mondatot mondok Szellemódiuszról, hogy mindenki számára világos legyen, hogy kiről van szó. Ezután térek rá magára a fordításra, a fennmaradt szövegeknek a minőségére, felelhetőségére, majd magának a szövegnek a minőségére, hogy lehet meghatározni a korabeli vagy akár a későbbi fordításokhoz képest Szellemódiusz munkájának a színvonalát. Először tehát Polybius reneszánszkori recepciójáról mondanék néhány szót. Ez az AUK-tól viszonylag későn került a humanizmus látókörébe. Az első komolyabb fölbukkanása Leonardo Brunihoz köthető, aki 1418-19-ben Polybius történeti műve alapján leírta az első kunháború történetét latinul, de ez nem volt igazi fordítás, gyakorlatilag Livius imitálva egy önálló művet alkotott. A tényleges fordítás létrejötte az 5. Miklós pápához köthető, aki 1450 körül föltette Polybiuszt a lefordítandó görög történetírók listájára, és ezt a fordítási feladatot Niccolò Perotti végezte el egy Vesszalion kardinális szolgálatában álló humanista, aki 1454-re készült el a munkájával, ami nyomtatásban 1472-ben jelent meg először, és utána még sokszor. Viszont ez a fordítás csak az első 5 könyve terjedt ki, tehát azokra, amelyek teljes terjedelmükben fönnmaradtak. Az előadásom szempontjából érdekesebb 6. könyv először 1529-ben került sajtó alá, ekkor is csak egy része, a 6. könyv 19-42. Kaputjai, amelyek a római hadsereg felépítésére szólnak, és a fordító egy görög humanista, János Lascaris volt. 1543-ban pedig a bolognai Pompilio Amalseo fordította le a 3-18. És a 43-58. Kaputokat, amelyek a római politikai berendezkedésről szóltak. 1549-ben aztán egy sokkal teljesebb kiadás látott napvilágot, egy bilingvis példány a Basel Johannes Hervagius nyomdájában, amely tartalmazta az első 5 könyvet Perotti fordításában, valamint a 6-17. Könyveket egy helyi bázeli luteránus teológus, egy bizonyos Wolfgangus Musculus latinosításában. Egyébként a hivatkozott oldalszámok alapján Szellemódiusz és a kiadvány tette alapul a maga fordításához. Tehát ennek a kiadványnak a görög szövegéből dolgozott. És hát az ő haláláig már egyéb latin fordítás nem is jelent meg, csak kisebb részletek nemzeti nyelven. Viszont Szellemódiusz halála utáni időszakból még érdemes kiemelni Isaac Casaubon 1609-es bilingvis kiadványát. Elsősorban azért, mert ennek az előszava tartalmaz egy bemutatást a korábban megjelent fordításokról, és a szerző rövid véleményt is mond róluk. Ezeket érdemes idézni, mert a mai kutatás is többé-kevésbé egyetért a véleményével. Perottiról például egyáltalán nem hízelgő az ítélete. Látom, hogy mindenki elismerő véleménnyel van erről a fordításról, vagy elismerő véleménnyel volt. ugyanis abban az időben nem akadt olyan ember Itáliában, aki jobban tudott volna görögül, mint ez a fordító. Ezzel szemben mi azt állítjuk, hogy Perotti olyan messze állt a megbízható fordító minősítéstől, amilyen messze csak valaki állhat. Musculus esetén azt teszi szóvá, amire maga a fordító is hivatkozott a saját előszavában. Ez az ember nem rendelkezett semmiféle komoly tudással, sem a görög, sem a latin nyelvről, mert másféle tudományoknak szentelte magát. Valóban elsősorban teológus volt, ezt az egész fordítást csak felkérésre vállalta el. Pompeio Amaseuról már valamelyes kedvező véleménnyel van, de mi mindig találja elég jónak. Azt írja, úgy tűnik, hogy ő komolyabb görög nyelvtudással bírt, mint akár Perotti, akár Musculus. Mégis megfigyelhetjük, hogy gyakran tévedett Polybios gondolatainak az értelmezése során, mivel nem tetszett akkor a görög nyelvismeretre, amakkorára szüksége van annak, aki a megbízható fordító címre pályázik. Végül a görög Laskarisról már sokkal kedvezőbben nyilatkozott. Ezzel a kis munkájával, ha az még oly rövid is lett, véleményem szerint igazán kiérdemelte a dicséretet ez a nagyszerű férfiú. A néhány esetben láthatólag nem is volt elég körültekintő, azért nem kell megróni, hiszen ember volt, sokkal inkább csodálni, hogy a legtöbbször sikerrel járt. Elmondható tehát, hogy Polybios a 16. század közepére, utolsó harmadára meglehetősen nagy népszerűségre tett szert, sokan olvasták a művét, amiből latin és nemzeti nyelvű fordítások egyaránt megjelentek, a latin kiadványok azonban minőségileg kívánnivalót hagytak maguk után, tehát mindenképpen volt létjogosultsága egy pontosabb latin fordításnak. Az, hogy ezt a feladatot Nicasius Elebodius magára vállalta, részben meglepőnek mondható, részben egyáltalán nem. Abból a szempontból nem, hogy, mint említettem, őt tartották korábban egyik legjobb grécistájának, és hát nyilván nem alaptalanul. Elég hosszas görög tanulmányokat folytatott. Ugye flamand származásukként Löwenben kezdte a klasszikus stúdiumait, majd Rómában folytatta őket. Ezután több éven át utazott Európán belül, Bécsben is élt egy darabig, illetve Nagyszombatban a káptalani iskolában tanított Pál Miklós vendégeként, vagy meghívására. Majd közel egy évtizeden át Páduában élt, ott orvoslást tanult többek között az egyetemen, és hát itt a Respublika Literária több tagjával került szoros ismerettségbe, például a Zsuzsa által már bemutatott Gian Vincenzo Pinellivel, vagy Mikhail Szofiánosszal, aki az igazi görög mentora lett, és a későbbi években is nagy hálával emlékezett meg róla. 1571-től 77-ben bekövetkezett haláláig pedig Magyarországon élt, Radéci püspöknek a vendégeként, akinek az udvarában hivatalosan orvosként működött, de igazából fő és kedvenc tevékenysége a filológia volt. Odaadással tanulmányozta ekkor a klasszikus autorok műveit, a levelezésében nagy gondossággal vizsgált meg különféle filológiai problémákat, megvitatta őket a partnereivel, illetve hát nagyobb munkákba is belefogott, de életében csak egyetlen egy műve látott napvilágot, egy kétnyelvű nemeziosz kiadás. Ezen kívül csak egyetlen egy műve került még sajtó alá, az Arisztotelész poétikájához írt latin nyelvű parafrázisa, de ez is némileg később, 2014-ben. Ezen kívül azonban a kéziratos hagyatéka számos egyéb munkát is őriz. Ez a hagyaték ma a Milánói Bibliotéka Ambrosiánában található, mert Elebodius halála után ez a hagyaték Pinellihez került, akitől aztán a Milánói Bibliotéka Ambrosiánába. És ez az anyag tartalmazza az általam most vizsgált Polybios fordítást is. Ez két példányon, két kéziratos példányon maradt fönt. Van egy korábbi, valószínűleg Pozsonyban készült példány, ami nagy valószínűséggel autográf. Ez a római államberendezkedésről szóló részt írja le. Tehát azt, amit korábban Pompeio Amaseo is külön latin fordításban megjelentetett. A másik kéziratos példány, ennek egy tisztázottabb verziója, Itáliában készült másolat, de betűről betűre megegyezik az eredetivel. Viszont elébe van kötve a hatodik könyv további részének, a katonai szervezetről értekező kaputoknak a fordítása is. Tehát az a rész, amelyet a görög János Lascaris fordított le korábban. Ezen kívül mindkettő példánhoz van egy latin nyelvű ajánlólevél is, ami szintén betűről betűre megegyezik a két kézzel. És egyértelművé teszi, hogy Elevódius kiadásra szánta ezt a fordítást, viszont a címzettet nem nevezi meg. Csak úgy szólítja, hogy Illustris ac magnifice domine comes, ami hát egy elég tárteret hagy az értelmezésnek, lehetett egy nemesi származású humanista épül, mint valami fiúli rangú patrónus vagy patrónus jelölt, mondjuk éppen Radéci, vagy mondjuk Liszti János püspök, akinek Elevódius egy időben szintén próbálta megnyerni a jó indulatát. Abból a szempontból viszont nagyon informatív az ajánló levél, hogy megindokolja, hogy Elevódius miért fogott bele ebbe a fordításba. A humanista, flamand humanistát ugyanis igazából a történetírás nem annyira érdekelte. Sőt, maga ez a Polybius fordítás sem szerepel sehol a levelezésében, és szóval sem említi azt sehol. Sőt, a politika parafrázisához ért előszóban külön ki is fejti, hogy a történeti művek filológiailag szerintem nem jelentenek akkora kihívást, kevesebb bennük a nyelvileg magyarázni való dolog, ezért fordult inkább más témák felé, amelyek számára nagyobb szakmai kihívást jelentettek. Hogy mégis belefogott a Polybius fordításba, azt egyrészt azzal indokolja, hogy megpróbálta vele megnyerni a címzetnek a jó indulatát, de sajnos még mindig nem szűkíti a jelöltek körét, mert hát a római állambelendezkedésről szóló Polybius szöveg épp úgy érdekelhetett egy humanistát, egy levelező partnert, mint egy főúri rangú, tehát politikával foglalkozó patrónus. Másik indoka Elevódiusnak egyszerűen az, hogy kikapcsolódásnak szánta ezt a fordítást. A komolyabb munkát jelentő orvostudományi, filozófiai munkák után egyszerűen csak kikapcsolódásként fordult a fiatal korában már megismert történetíróhoz, hogy mint egy pihenésképpen ezt a görög-latin fordítást megcsinálja. Egyébként hasonlóan indokolta egy másik fordításának a létrejöttét is, az Arisztofanész két drámáját foglalta magában. Ezeket nem egyszerűen pihenésként fordította le, hanem azért, mert éppen utazott, és mivel nem volt nála a komolyabb munkákhoz szükséges kézikönyvtára, ezért jobb kiállni egy ilyen Arisztofanész fordítást volt kénytelen csinálni. Elevódius harmadik indoka a korábbi latin fordítások tökéletlensége volt. Ahogy ő írja, a latin fordítás pedig nem csak homályos, ami már önmagában meglehetősen elmarasztalandó bűn egy fordítás esetén, hanem téves és félrevezető is, úgyhogy egy még oly szorgalmas és tehetséges embernek sem kínál semmilyen hozzáférés Polybius gondolataihoz. Elevódius tehát meglehetősen elmarasztaló véleménye volt ezekről a fordításokról, és hát ahogy a Koszovón esetén is láttuk, vagy ott már említettem, lényegében jogos volt a kritikája. Érdekes ennek az ajánló levélnek egy további megjegyzése. A hadviselés művészetét és tudományát, amelyben a rómaiak minden más nemzetet fölülmúltak, gyakran érinti Polybius, a hatodik könyvben pedig gondosan és alaposan értekezik róla. Ezt a részt bizonyos okokból jónak láttam kihagyni. Tehát ezt a hadszervezettel foglalkozó részt az ajánló levél szerint nem akarta lefordítani, de mégis maradt fenn belőle fordítás. Tehát egyszerűen az lehetett azok, vagy az, hogy mégis megcsinálta Elevódius, de a halála miatt már nem volt ideje hozzáigazítani az ajánlólevelet ehhez a bűvítéshez, vagy kiadni ténylegesen csak a politikai részt akarta, még a katonai részt nem állt olyan szinten, hogy ki akarja adni. De ha már a szintről beszélünk, mennyire felelt meg Elevódius fordítása kitűzött célnak? Sikerült-e minőségileg magasabb színvonalú fordítást produkálni, mint a korábbiak? Az előadásom utolsó részében erről a dologról mondanék egy pár szót. Természetesen nem akarom végig elemezni az egész szöveget, csak kiemeltem pár részt, amelyek rávilágítanak a különbségekre. Az első például egy olyan szó, amit Kaszóban is kiemelt a maga bírálatában. A Polybius az állatokkal kapcsolatban használja azt a jelzőt, hogy adoxopoieton, amit a magyar fordítás magasabb értelemmel nem rendelkezőként ad vissza. Mint látható, az Elevódius előtti fordítók egyszerűen ignobiliumának fordították, tehát nemtelenebbnek, alacsonyabb rendűnek, ami azért nem teljesen pontos. Elevódius viszont pontosan megértette, hogy miről szól ez a szó, és hogy egyértelműen kifejezze, körülírással ért, mint itt látható, tehát latinul úgy írta, hogy olyan élőlények, akikben nem képződnek gondolatok, nem azok szerint működnek. Lényegében Kaszaúban is hasonlóan fordította ezt a szót, csak ő némileg túl is értelmezte azt, még hozzátette, hogy ezeket az állatokat a természetes ösztöneik vezérli. A második kifejezés, ekheiros, ez szó szerint azt jelenti, hogy kézből, de Polybiosznál speciális értelemben szerepel, olyasmit jelent, hogy azonnal, nyomban, ha nagyon magyarítani akarnánk, akkor olyasmit mondhatnánk, hogy csípőből. Tehát a Toamászeó szó szerint lefordított a latinra, ami kisebb félrevezető, mert a latinban ez a kifejezés nem jelenti pontosan ugyanazt, mint a görögben. Míg Musculus kicsit félreértette, és inkább a szándékosságra helyezte a hangsúlyt, nem az időtényezőre. Elevódius egy szóval lefordította, pontosan latinul, ahogy egyébként a szóban is, csak ő más kifejezést választott. Érdekes viszont, hogy Elevódius mennyire szükségesnek érezte, hogy megindokolja a maga fordítását, ugyanis egy hosszú marginális jegyzetet fűzött ehhez a részhez, ahol egy másik szöveg helyett hozott fel Polybiosztól, és még egyet Arisztotelésztől, ahol hasonló értelemben szerepelt az ekheiros kifejezés. Ezen kívül még Cicerótól is idézett két latin szöveg helyett, ahol talán a leghasonlóbb módon használta ezt a szó szerinti latin fordítást. Tehát némileg igazolta az első helyen feltüntetett amászeói fordítást Elevódius, de abból ítélve, hogy ő maga végül nem ezt a megoldást alkalmazta, valószínűleg nem találta elég meggyőzőnek. Végül az utolsó kifejezés a legjobban rávilágít a minőségi különbségre. Polybiosz megemlíti, hogy a visszaélésen kapott tisztviselőket a római nép bírósága gyakran büntette diaforum. A szó itt speciális értelemben szerepel, és pénzbüntetés, pénzösszeget jelent, tehát hogy pénzbírsággal sújtották a tisztviselőket. Mint látható, az Elevódius előtti fordítók egészen félreértették ezt a szót, és a görög kifejezés általános értelmét próbálták meg valahogy beleerőltetni a mondat értelmébe, de nem igazán jártak sikerrel. Elevódius viszont pontosan megértette, hogy miről szól ez a kifejezés, és itt egy nagyon alapos indokot hozott fel a fordítása mellett a marginális jegyzetben. A polibiuszi szöveghelyeken kívül még Arisztotelész oikonomikáját, a Szúda lexikont, Athénáusz Deiknoszofisztáj című művét, Halikarnassos Dionysiosz és Teofrasztoszt is idézi, ahol hasonló értelemben szerepel ez a kifejezés. A több példa bemutatására most nincs időm, de úgy vélem, hogy ez a néhány eset is meggyőzően bizonyítja Elevódius görög tudásának a mértékét. Széleskörű olvasottsággal rendelkezett, és ezt használva a vizsgálat szövegtől teljesen eltérő műfajokból, más szerzőktől is könnyedén tudott idézni, hogy megvilágítsa egy-egy szó pontos jelentését. És a latinságával sem volt probléma, pontosan tudta, hogy milyen latin szavakkal, kifejezésekkel vagy körülírással kell élni ahhoz, hogy a görög szöveg eredeti értelmét visszaadja. Tehát ahogy az összevetésből kiderül, a korábbi Polybiosz fordítók színvonalát Elevódiusznak sikerült meghaladnia, sőt igazából elérte azt a szintet, amit a következő század elején már nagyobb tudás birtokában, mondjuk Kaszaúban is elért. Összességében kijelenthető, hogy ha maradt volna róla fent kép, akkor Elevódiusz jobban életnének helye a legjobb görög fordítók arckép csarnokában. Köszönöm a figyelmet!